Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsonyi istentiszteletünk elején a 182. dicséretünket énekeljük. 182. dicséretünket első versével. Karácsony ünnepében, karácsony ünnepében. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg az énekkarunknak az énekét.
Thank you.
Köszönjük szépen. A 314. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük ezt a szép karácsonyi énekünket. Jézus születél üdvösségünkre, amint régenten vala ígérve. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, fennállva is imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyán, karácsony ünnepét, mikor visszaemlékezhetünk arra, hogy elküldted a Fiú Istent, hogy eljöjjön és fölvéve emberségünket, Istenségére jászolba feküdjön, és aztán végigjárja a megaláztatásnak az útját, a szenvedés útját, és végül eljusson a Golgotai keresztre, ahol bennünket, a te népedet megváltson. Megváltson a sátánnak, a pokolnak, a kárhozatnak markából. Megváltson bennünket a bűn hatalmából, és nekünk egy új életet, egy örök életet biztosítson, kegyelmet szerezzen, igazságot szerezzen. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ezért magasztalhattak téged az eleink, az énekek szavával, és ezért magasztalhatunk most mi is téged. Te vállaltad ezt a küldetést, és teljesítetted is. És köszönjük néked, hogy tudható, hogy te most már elvégezvén a feladatodat visszatértél oda, ahonnan jöttél, az atyával való közösségbe, és uralkodsz az egész mindenségem, mint teljhatalmú fejedelem. királyok királya és uraknak ura. Köszönjük néked, hogy hihetjük és tudhatjuk, hogy nem emberi kezekben van a hatalom, nem emberek irányítják az életet, hanem te irányítod azt. Mindegy, hogy politikai élet, gazdasági vagy kulturális élet. Mindegy, hogy egy ember élete, egy család élete, egy ország élete vagy egy világ élete, te az egész fölött ott állsz. Látod, hogy mennyi ellenkezés van veled szemben ebben a mai világban, meg lehet a mi szívünkben is. Nem ismerjük el a te uralmadat, sok millióan nem hajolnak meg előtted, és te mégis irányítod ezt a történelmet az általad kitűzött célba. Most arra kérünk téged, Urunk, hogy te, aki ilyen hatalmas vagy, és aki annyira szeretetteljes vagy, hogy meg is haltál értünk, kérünk, hogy szólalj meg és taníts minket az igéből. Add, hogy meghalljuk a te szavadat, megértsük a te üzenetedet ezen a karácsonyon, és azzal meggazdagodva tudjunk tovább menni, de tudjunk tovább menni téged ünnepelve, téged magasztalva, nem csak az ünnepbe, hanem azon túl is, amíg csak tart földi életünk, hogy aztán majd örökké téged magasztalhassunk. Köszönjük néked, hogy meghallgatott imádságunkat, drága atyánk, drága Krisztusunk, a te nagy irgalmadból. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának második részéből. A karácsonyi történetet olvasom újra, leülve hallgassuk meg a hosszabb ige szakaszt. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeírattassék. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak kiki a maga városába. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából, Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetik, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, ki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő első szülött fiát, és bepójálá őt, és helyezteté őt a jászolba, mivel hogy nem volt nékik helyük a vendégfogadó háznál. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. És ímé az Úrnak angyala hozzájuk jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket, és nagy félelemmel megfélemlének. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jel, találtok egy kisgyermeket bepójálva feküdni a jászolban. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, kik az Isten dicsérik, és ezt mondják vala, dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok őtőlük a mennybe, mondának a pásztor emberek egymásnak, menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e dolgot, melyet az Úr kijelentett nékünk. Elmentek azért sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott vala. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nekik mondtak, Mária pedig mind ez igéket megtartja és a szívében forgatja vala. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dicsérvén Istent mindazok felől, amiket láttak és hallottak, amint nékik megmondatott. A 11. verset olvasom még egyszer, mert született néktek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Kedves testvérek, tegnap délelőtt Isten igéjéből azt emeltem ki, arról gondolkoztunk, hogy az Úr Jézus valóban Úr, ami azt jelenti, hogy király, fejedelem, nem egy a sok fejedelem vagy király közül, hanem a fejedelem, a király, az egyetlen, a királyok királya és az uraknak az ura. Sokszor úgy lefoszlik róla ez a méltósága, hogy ott fekszik a jászolva, legalábbis a külső szemlélők előtt, és nem annyira látjuk ezt, hogy ő a teljhatalmú fejedelem, király a király és az uraknak az ura, és ezt frissítettük föl egy kicsit. Aztán délután a karácsony esti áhítatunkon a király érkezésének a körülményeit vizsgáltuk meg egy kicsit, hogy is volt ez az egyszerű szülők, meg egyszerű kis falu, egyszerű kis ház, egyszerű kis istállóféle, egyszerű jászol, egyszerű pólya, egyszerű pásztoremberek. Hát ilyen nagyon egyszerű körülmények között jött a király, és mégis aztán az egész élete nem szólt másról, mint hogy ő mindenek fölött hatalommal bír, és mindenekhez szeretettel fordul. Ma egy kicsit a királynak a munkáját vennénk szemügyre, és erről a munkáról árulkodik az, amit az angyal, a mennyei küldött, mondott el a pásztoroknak Betlehem mezején. Született néktek ma a megtartó, más fordítások szerint üdvözítő, vagy megváltó. Görögül úgy hangzik ez a szó, hogy szótér. Akik nem nagyon tudnak görögül, azoknak nem sokat mond, de a szótér az a görög-római világban az egy óriási megtisztelő cím volt. Általában a császárokat tartották szótérnak, vagy nevezték szótérnek, mondván, hogy ők azok, akik egy egész birodalmat a nehézségekből kiemelnek, és egy új, magasabb szintre emelnek, a rosszat el tudják söpörni, és a jót tudják megerősíteni, úgymond üdvözítik, megváltják a hatalmuknál, az erejüknél fogva a rájuk bízott népességet, vagy népeket. Szóval ez egy óriási cím volt, és hatalmas tiszteletet vívott ki az, akit hát így neveztek, ő a szótér. Persze abban az időben nem csak a császárt nevezték így, hanem más egyéb embereket is, például olyan híresebb orvosokat, akik valamiféle betegségből ki tudtak segíteni beteg embereket, és tudták őket a gyógyulás szintjére, hogy így mondjam, ugye fölemelni. Meg tudták szabadítani őket a szenvedéseiktől, és új egészséget, épséget tudtak nekik biztosítani. Ők is szótér, megváltó, üdvözítő, szabadító. Szóval ők is elég nagy tiszteletben álltak, és még volt egy-két ember, nem sorolom ezt, mert azt hiszem a lényeget értitek. A szótér mindig az a valaki, aki a fogságból szabadságra, a szegénységből egy viszonylagos jólétre, a boldogtalanságból egy bizonyos boldogságra, a békétlenségből egyféle békességre, aki a reménytelenségből reménységre, az értelmetlen életből egy értelmes életre, a hitetlenségből a hitre, a pokolból a mennybe, a kárhozatról az üdvösségbe tud eljuttatni valakit, vagy valakiket. Hát, hogyha így nézzük az angyal szavát, akkor egy kicsit jobban értjük, hogy született néktek ma ez a szótér. Sőt, nem ez a szótér, hanem a határozott névelővel, a szótér, a megváltó, a szabadító. Az abszolút egy. Az az igazság, hogy ugye eléggé egyértelműen fölhívta a figyelmét a pásztoroknak erre a jászolban fekvő bepójált csecsemőre, Jézusra, és hát ők pedig nyitottak voltak erre, és észrevették ezt a hangsúlyt, és amikor elment az angyal, és egyedül maradtak, akkor azt mondták egymásnak, hogy akkor ennek járjunk utána. Ha már itt van a szótér, a szabadító, az üdvözítő, a megváltó, akkor ennek utána kell néznünk. És elindultak, és meg is találták Jézust. Szóval ők észrevették őt, azt nem tudom, hogy nekünk mikor jön el ez a pillanat az életünkbe, hogy észrevegyük ezt a szótért, ezt a Jézust. Pedig úgy ezernyi jellel fölhívta magára a figyelmünket. Szóval kiről beszéltek tökéletesen, éles képet rajzolva róla a régi próféták. Van az egész Ótestamentum, 39 könyv. Mindegyik Jézusról beszél valahogyan. Valamit elmond mindegyik róla. Ami utána beteljesedik sok száz évvel később az ő személyébe. Szóval azért eléggé furcsa. Aztán, hát ki az, aki szűztől született? Hát ilyeneket sem nagyon ismerünk a világba. Hát, na, szűztől született. Nem egy férfinek a gyermeke, hanem Isten teremtette az ő emberi testét, természetét. Kinek a születésekor jelentek meg angyalok vagy angyalseregek? Nehogy azt gondoljuk, hogy ezek a dolgok olyan dolgok, amik az akkori világban is hát nem váltottak ki megrendülést az emberekbe. Tehát azért ez, na ilyen nem szokott történni, és az akkori emberek nem voltak kevésbé racionálisak, mint mi. Ők is gondolkoztak, meg ilyen nincs, hogy megjelenik egy angyal, meg angyalseregek egyszer csak. De megjelent. És bármennyire is szokatlan volt a számukra, vagy érthetetlen, vagy csodálatos, mégis leírták ezek a Lukács, meg a többiek. Lukács, aki egyébként természettudósnak számított, mert orvos volt. Szóval mi kell történjen, hogy felfigyeljünk erre a Jézusra, mai emberek? Hogy soroljam, ki az, aki olyan csodákat vitt véghez, mint ő? Melyik ember a világban? Ki gyógyított meg vakon születetteket, vagy leprásokat így szavával, vagy ki támasztott föl halottakat? Ki támadt föl maga a halálból? Ki győzte le a halált? Kinek a személyisége mutatja azokat a tökéletes vonásokat, amiket egyébként tegnap délelőtt át is vettünk egy picit pár szóban? Kiben rejlett az a tisztaság, a bölcsességnek az a foka, a szeretetnek az a mélysége, vagy a hatalomnak az a teljessége, ami Jézusban rejlett. Szóval mit kellett volna még Jézusnak produkálni, vagy az Istennek produkálni, hogy odafigyeljünk már Jézusra. Kiemelkedjen számunkra a szürkeségből, vagy a jelentéktelenségből, a marginális szerepbe kényszerítettségtől. Kinek a hatása az, ami megmutatkozik egy csomó embernek az életében? Nem csak ott körülötte pozitív hatást váltott ki egy csomó ember életébe, pozitív változást idézett elő emberek életébe, mert vagy a lelkiismeret furdalástól szabadította fel őket a bocsánatával, vagy egy betegség terhétől, vagy a kiközösítettségből emelte ki őket, vagy a halálból hozta vissza őket. De hát azóta már eltelt egy pár évszázad, és az pár évszázad alatt egy pár millió ember már hitt ő benne, akik átéltek egy abszolút pozitív változást az életükbe. Mert a sötétségből ki tudtak emelkedni, és a világosságra jutottak, a boldogtalanságból a boldogságra, a kárhozatból az üdvösségre, a lelkiismeret furdalástól a megnyugvásra, a rondaságból, a káoszból, a rendbe, a szépségbe jutottak ki általa. Ki tud ilyet felmutatni a földi világban? Ő meg fel tudja mutatni. Mi csak azt látjuk, hogy aki előjött azzal az igényel, hogy emberek, ide figyeljetek, majd én segítek rajtatok. Az ilyen ember a pokolból a pokolba, a még mélyebb pokolba taszította le az embereket. Magát megváltónak hirdette, és kárhoztatója lett, nem csak egyéneknek, családoknak, népeknek is. Így állt elő ez a jólélek, ez a Marx is, meg a haverjai. Majd mi kiemeljük az emberiséget. Eljuttatjuk a földi mennyországba. Hát te lett belőle egy több százmillió halott. A pokol lett belőle. De mi megváltjuk az emberiséget. Most már nyugaton harsogják az eszményt. De nekünk ez kell. Ez kell. Hát, aki magát megváltónak állította a földön, az magát messiásnak tüntette fel, vagy tünteti fel, mert ma is van ilyen ember, nem is egy. Magát messiásnak. Majd mi rászabadítjuk az emberiségre az abszolút szabadságot a pénzünkkel. Amerikából. Gyerekek, szóval... meg testvérek, meg emberek. Szóval gondolkozzunk már egy kicsit. Hova haladunk? De mi kell, hogy történjen még, hogy egyszer azt mondjuk, hogy odafigyelünk már Jézusra. Ugye? Hogy kezdünk odafigyelni rá. Hogy kicsoda ő, mit csinál, mit mondott? Szóval nem tudom, minek kell történnie tulajdonképpen így a mai emberrel általában, lehet, hogy veletek is, velem is, nem tudom, de mi kell, hogy történjen velünk, hogy odafigyeljünk igazán erre a valakire, akit az angyal így jelentett, hogy született néktek ma a megváltó, az üdvözítő. Nem tudom, lehet, hogy megint a pokolra kell jutnunk. El kell, hogy borítson bennünket a háború, vagy a valami járvány, vagy a migránsok áradata, az iszlám terror, vagy micsodának kell történni? Hogy az ember egy kicsit magába szálljon, és azt mondja, hogy ja, ki is ez a Jézus, gyerekek? Szóval, ki született meg? Ki feküdött abba a jászolba? A világnak adatott megváltó. Mindegy, hogy mit gondolunk egyébként erről, ezt elmondtam már az előző napokban is, meg már máskor is, hogy nekünk erről mi a személyes véleményünk, az abszolút nem számít. Az csak nekünk jelent valamit. A kérdés, hogy mit mond itt a Biblia, és itt nekünk is ez a kérdés itt a templomban, mit mond a Biblia erről a valakiről, és a Biblia ezt mondja. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha egyet értünk vele, ha nem. Mindenkinek szíve jó, hogy ne értsen egyet, meg az is, hogy esetleg egyet értsen. Szabadok vagyunk. De jó észrevenni ezt, és én azért vagyok ide állítva ebbe a szószékbe, hogy itt elmondjam nektek újra meg újra, hogy ki az, aki megszületett. És kifekszik ott a jászolban, vagy kifeküdt ott a jászolban. De kicsit tovább lépek a második pontomra, hogy megvizsgáljuk egy picit azt is, hogy kinek született. Kinek született ő? Hát azt mondja itt az angyal ezeknek a pásztor embereknek, hogy született nektek. Nektek született. Ez egy olyan fontos szó, hogy nektek. Hát ott első sorban ez azoknak a zsidó embereknek szólt. De miután megíratott ide a Bibliában, már mindjártunknak szól. Minden embernek szól. Zsidónak is, meg görögnek is. Pogánynak is, meg nem pogánynak, zsidónak is. Mindenkinek a föltekén. Hogy nekünk született. Nekünk, magyaroknak született, magyar családoknak, magyar embereknek, mondhatom egészen, nekem született, nektek született, neked született, az üdvözítő, a megtartó. Persze, így fölmerül a kérdés esetleg mi bennünk, hogy na de hát valójában nincs rá szükségem. Van, akiben fölmerül ez a kérdés, hogy nincs rá szükségem. Biztos, hogy nincs rá szükséged? Ha magunkról úgy egy kicsit úgy eltekintünk, és a világra nézünk, testvérek. Hát a világnak nincs rá szüksége? Nincs szüksége Jézusra? Mire van szüksége, ha nem rá? Mohamedre? Meg a bálványistenére, az Allahra? Vagy mire? Hát itt nem sorolom, de tudjátok ezeket a mai problémákat, amik a világot ma fölkavarják. Akármerre nézünk, vagy kirobbant háború, elhúzódó háború, vagy majd egy új háború, csírái jelennek meg. Már vizionálnak világháborút, harmadik világháborút. Emitt milliók éheznek, amott milliók dőzsölnek, bocsánat, százezrek. Szóval egyszerűen nézzük ezt a világot, a természet legalábbis azt mondják, hogy összeomlóban van, minden fölfordul, minthogyha a nyugati világot az abnormalitás kerítené hatalmába, és ez hatalmasodna rajta, és valami szörnyű jövő sötétlik előttünk, nem tudjuk, hogy mi lesz, de semmi jót nem ígér. A kultúra zuhanó repülésbe van, az oktatás hol tart, a gazdaság hol tart, nem is sorolom. Hát van annyi probléma, testvérek, hogy azt se tudjuk, hogy hova nézzünk, hogy ne lássunk már valami bajt. Mindenhol csak a bajok, a problémák körülöttünk a világba, és akkor most itt van beágyazva ebbe a mi családunk, és hát mi van a családjainkkal? Magyar családok. Vagy apátlanok, vagy anyátlanok, vagy én nem tudom. Szétesettek. Egy csomó boldogtalan apa meg anya, válás sok tömkelege, elvetett gyerekek tömege. Szóval egy csomó probléma a családokban is. Mi van az egyházakban? Gondolnánk az egyházakban talán valami jobb van, de hát megnézzük, mi van az egyházakban, hát ott se látunk szinte semmi jót, csak a problémákat. Előjön a pápa, hogy össze kell adnunk a homoszexuálisokat. Már ő is. Majd jönnek a mieink is, ne féljenek a testvérek. Majd a református egyház is jön. Nézem, hogy milyen üzeneteket fogalmaznak meg egyházi vezetők, evangélikusok, reformátusok. Én magam nem értem, hogy mi a karácsony titka és csodája, ahogy kifejti az egyik püspökünk. Nem értem, hogy miről beszél. Akkor hogy érti meg egy utca embere, vagy nem tudom én kicsoda. Nem beszélve az erkölcsi problémákról. Szóval mindenhol a probléma. És akkor mondjuk nekünk nincs szükségünk megváltóra. Hát mire van szükségünk? És nézzük a családok, a világ, az egyházak, akkor ott vagyunk benne mi egyénenként a kis életünkkel. Mindenki tudja, hogy milyen élete van, vagy hogy érzi magát a bőrébe, vagy milyen jövőképe van, meg mi az értelme az életének. Nincs szükségünk megváltóra. Szóval értitek, hogy nem kellene meghallanunk már végre ezt a szót, hogy született nékünk a megváltó, a megváltó, az üdvözítő, és ez nem más, mint a Jászol gyermeke, aki időközben az Isten trónjára ült, és úr az egész világ fölött. És még mindig azt mondjuk, hogy nem kell. Még mindig inkább kell más. Megpróbálkozunk azért mással. Elképesztőek vagyunk egyébként. Elképesztőek vagyunk. Mindig más kell. Nem ő, hát az nem. Ez már lejárt lemez, mondják. Majd a tudomány a digitalizáció által és a mesterséges intelligencia által és a fejlődés törvényét meglovagolva kikászálódik, illetve kisegíti a világot a bajból. És majd az MI megment bennünket. Majd a mesterséges intelligencia megment bennünket. Hát, ja. Ahogy Marx, meg Hitler, meg a többiek. Majd az MI megment bennünket. Majd, ha eljön a szabadság, az abszolút szabadság, amikor mindenki azt csinál, amit akar, és kiélheti magát, majd az akkor jön el a paradicsom a földön. Ismerjük mást is. Akkor aztán eljön a káosz, meg a rendetlenség, amikor mindenki azt csinál, amit akar, Senki nem mondhat senkinek semmit, mert az már diktatúra. Nincs norma, nincs rend, semmi nincs. Akkor a szabadság, majd a szabadság megoldást hoz mindenre. Majd jönnek új ismeretek, majd a régi gnózis ugye újra felelevenedik, és új ismeretekre teszünk szert, és az ismeret megvált minket. Az emberi ismeret, az új ismeretek. Hát lehet sorolni, testvérek, lehet sorolni Soros Györgyöt, mert van, aki benne bízik, hogy majd ő megvált, valaki mit tudom én, kibe bízik, lehet Orbán Viktorba is bíz, majd ő megvált minket. Nem fog megváltani, testvérek, senki. De mielőtt még Jézust észrevennénk, előtte kipróbálunk mindent. Mert valahogy Jézusra nem hajlik a szívünk, hogy őt elfogadjuk. Oda nem. Mindenre igen, de oda nem. És itt lelepleződünk, testvérek, egyébként itt lepleződünk le igazán, hogy milyenek vagyunk mi. Mert lelepleződik az, hogy tulajdonképpen hát mi Jézust, mint megváltót, elutasító emberek vagyunk. Alapvetően, zsigerből, ilyenek vagyunk, nem kell nekünk. Minden jöhet egyébként, de ő nem. Bennünk van ez, hogy nem, nem, nem. Jézus nem, más igen. Ő nem. Ez a probléma velünk. Ez a legalapvetőbb probléma. Ezt nevezi ugye a Biblia, hogy bűn. És ez úgy a hatalmába tud bennünket keríteni, és úgy a hatalmába tud tartani bennünket, ez az ellenkezés Jézus ellen, hogy ez már nem is az ellenkezés hatalma, ez már a gonosznak a hatalma. Ez a sátánnak az ereje, ami már fogva tartja a lelkünket, a szívünket. És rossz irányba visz minket. És elutasítja velünk azt a valakit, aki tényleg azért adatott, hogy ő legyen a megváltónk és az üdvözítőnk. Ráadásul csinálunk egy csomó olyan dolgot egyébként az életben, amivel egyáltalán nem szolgáljuk a közjót, meg a magunk javát se. Csomó hazugság, meg nem is tudom, nem is kell sorolni se. A lelkiismeretünk tudja, hogy miket szoktunk mi gondolni, meg érezni, meg csinálni, meg mondani. Egy csomó bűnnel vagyunk tele, de nekünk nincs szükségünk Jézusra. A helyzet még egyébként ennél is rosszabb, mert az Isten haragja is rajtunk van. Mert akinek nem kell az ő megváltója, aki ragaszkodik a maga istentelenségéhez, meg elutasító, azon még az Isten haragja is rajta van. És emészti az embert az Isten haragja, és végül odáig fog juttatni bennünket, hogy még a pokolra is kerülünk. És teljesen igazságosan. Mert akit az Isten azért adott, hogy belekapaszkodjunk, mint megmentőbe, mint mentő kötélbe, vagy mint mentő övbe, az nekünk nem kell, nekünk minden más kell, és kapkodunk össze-vissza, végül el fognak nyelni a koszos hullámok, a pokol hullámai és medre. Szóval elég nagy a baj, és akkor mondjuk, hogy nincs szükségünk rá. Szóval mihelyst, testvérek, az az érzésem, hogy mihelyst ránk szakad ez az érzés, hogy és felismerés, felismerjük valahogy a lelkünkbe, hogy mekkora bajba vagyok én, meg a családom is egyébként, meg a világ is körülöttem, meg egyáltalán. Akkor kezd a számunkra talán fölragyogni az angyal szavából ez az egy szó, hogy született nektek, sőt neked. Született neked valaki, aki megment téged a legnagyobb rossztól, és el tud juttatni a legnagyobb jóhoz. És ez nem más, mint Jézus. De a kérdés akkor már csak az utolsó kérdésem, amiről még ma gondolkozzunk el. Nem könnyű dolgok ezek nekem se, de nektek se biztos. Hogy mit kezdünk, mihez kezdjünk akkor ezzel a Jézussal? Ha már ő adatott nekünk. És itt testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy hát fél megoldások nem segítenek. Itt csak radikális megoldás segít. Szóval itt nem lehet azt mondani, hogy na jó, akkor majd többet járok templomba, meg kezembe veszem a Bibliát, meg majd akkor ilyen keresztény szokásokat öltök magamra, meg igyekszek jó ember lenni. Ezek nem segítenek semmit. Ezek fél megoldások. Itt sokkal a radikálisabb és mélyebb megoldásra van szükségünk. Úgy mondjuk egzisztenciális megoldásra. Bennünket a legmélyebben érintő megoldásra. Az Úr Jézushoz való viszonyunkat kell tökéletesen, radikálisan átértékelni. Már lehet azt mondjátok erre, hogy hát, mert átértékeltem. Biztos, hogy átértékelted? Biztos? Szóval valahogyan, ha átértékeljük ezt a viszonyt, akkor oda kell eljutnunk, hogy akkor én nekem többet ilyen hamis megváltók nem kellenek. Akkor ezekre nemet mondok. Nekem ne magyarázzák most már ezt meg azt meg, hogy majd az hogy segít, meg ez hogy segít, meg amaz hogy segít. Nem a pszichológusok fogják megoldani a problémámat, és nem a gazdaságszakember, és nem a politikusok, és nem a filozófusok, még csak nem is a liberális teológusok. Nem. Az én problémáimat Jézus fogja megoldani, és rá vagyok hajlandó odafigyelni, egyedül, kizárólag. Ő kell legyen az életemben az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első, a minden. Ez a Jézus, aki eljött, aki aztán a jászolból a keresztre ment, aztán a sírba tették, és aztán fölment a mennybe. Ez a Jézus kell nekem. És radikálisan mellette döntök. Őt választom. Tőle akarok függni. Benne akarok bízni. Őt akarom szeretni. Az ő szavát akarom szeretni. Az ő terveit, az ő gondolatait akarom szeretni. És nem csak, hogy így mellette döntök, hanem elkezdem őt követni, mint megváltómat, mint üdvözítőmet. És járni azon az életúton, amin ő vezet engem. Aszerint a gondolat szerint, aszerint az erkölcsi rend szerint, amit ő mutat, aszerint a hit szerint, amit ő mutat nekem itt a Szentírásban. És akkor kitalálok a labirintusból, és megtalálom a megváltást. Nincs testvérek más megoldás, csak ez a radikális átértékelés a Jézussal való kapcsolatunknak. És valószínűleg éppen ez az, ami újra ugye az elevenünkre tapít, mert pont ez az, ami nekünk nagyon nem klappol. De ez, hogy Jézusnak ilyen szerepet juttassunk az életünkbe, ez nagyon nem. Az a baj, hogy ő mindent akar, vagy semmit. Nem baj, csak mondom, hogy így. De ez a baj vele, vagy sokan talán ezért riadnak vissza, hogy hát azért ennyire ne vigyük már ezt túlzásba. Hogy egy kicsit úgy kevesebb is nem volna elég Jézus. Hadd maradjak én tulajdonképpen önmagam szabadítója, üdvözítője. Nekem, én is, hadd maradjak már a magam ura, meg a magam istene. Csak egy kicsit. Te is elégedj meg egy kicsit kisebb jelentőséggel az életembe. Szóval de Jézus meg ebben nem megy bele, így nem lehet. Vagy egészen, vagy sehogy. Vagy velem, vagy mondta, vagy ellenem. Ezt ő mondta. De az a valaki mondta, akinél jobban nem szeret minket senki. És akinél bölcsebb nincs senki, és akinél hatalmasabb sincs senki, és akinél tisztább sincs senki. Aki nem egy ilyen nyomorult diktátor, aki a vérünkön akar élősködni, mert az ő vérét és az ő életét adta értünk, hogy élhessünk. Egészen más, hogy ő kéri tőlünk ezt a radikális döntést, és nem hagy nekünk testvérek más megoldást, vagy más kiutat, mint hogy azt mondjuk, amit a vak Bartimeus, talán emlékeztek a történetére, hogy ült ottan Jerikó mellett ez a vakember, és akkor arra ment Jézus, akkor elkezdett hozzá kiabálni. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam! Na, rajta már nem tudott senki segíteni, ők már megpróbálták, de nem sikerült semmi. Csak megvakult, csak koldus lett belőle, csak tönkrement az egész élete. És akkor, amikor arra ment Jézus, tudta, hogy itt az utolsó esély, az utolsó szalmaszál, és belekapaszkodott. És Jézus azt mondta, hozzátok ide, mit akarsz? Hogy lássak. Láss. És az üdvözítő visszaadta a látását egy szavával. Hát láss. És ez Jézus, testvérek. Ez Jézus, hogy ha kiáltunk hozzá, el kellene kezdeni kiáltani hozzá, hogy Jézus, ha te vagy az üdvözítő, és olyan vagy, amilyennek itt a Bibliában látunk, hát akkor jöjj és segíts rajtam, meg a családomon, meg a népemen, segíts rajtunk, de elsősorban rajtam, szabadíts meg a gonosz hatalmából, a bűnből, szabadíts meg a vétkeim terhétől, amiket elkövettem, szabadíts meg a hitetlenségemtől, és tégy engem egy új emberré, egy benned hívő emberré, egy téged követő emberré, egy téged szerető emberré. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, ez a segítségül hívás. Amikor már mindent elengedett az ember, a hamis megváltókat, önmagát is beleértve, minden, csak Jézus marad. Ezt Jézus meghallja. Ő maga mondta ezt, az Ószövetségben olvassuk az 50. Zsoltárba ezt a halhatatlan mondatot, hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Én meghallgatlak, és te dicsőíteni fogsz engem. Hát ha ő biztat így bennünket, testvérek, akkor ne féljünk tőle. Ó, bár csak ezen a karácsonyon erre a radikális lépésre eljutnánk, vagy először, vagy újra, hogy én Jézust választom. Mellette döntök. És ő belekapaszkodok, mint üdvözítőmbe. Itt a földön is őt akarom követni, és aztán meg fogjátok tapasztalni, hogy ez nem rossz döntés, sőt, ez a lehető legjobb döntés, amit az életbe hozhattatok. Legjobb döntés Jézusra bízni magunkat. Hát halljátok az angyal szavát még egyszer. Nagy örömet hirdetek néktek. Mi? Mert született néktek ma az üdvözítő, a megtartó, a megváltó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük néked, hogy angyalok hirdették az örömhírt, mert itt egy örömhírről van szó. A bajba süllyedt és a bajba egyre jobban belesüllyedő embernek és emberiségnek az örömhír, hogy van valaki, aki ki tudja belőle venni, és meg tudja újítani a testét, lelkét, érzelemvilágát, egész életét. És ez nem más, mint Jézus. Olyan hihetetlen ez. Azt hinnénk már, hogy ezen már túl vagyunk. De olyan csodálatos megértenünk azt, hogy Jézuson nem vagyunk túl. Bár a történelemben mögöttünk állnak ezek az események, de te előttünk vagy, Jézusunk. És köszönjük, hogy te most is jössz hozzánk, és szólsz hozzánk, és szólítasz bennünket. És te nem, hogy így mondjam, mögöttünk vagy, hanem igazából előttünk vagy, akivel szembe kell találkoznunk, aki megszólít bennünket, aki akarja a szívünket, az életünket, és akinek a személyében az örökké való szeretet és örökké való hatalom, az örök bölcsesség, az örök jóság jön velünk szembe, aki magára vállalta a bűneinket és azok büntetését a keresztjén is, hogy mi bocsánatot nyerjünk, és ezt a hiába való életet, amelybe magunkba, meg egyéb megváltókba bíztunk, magunk mögött hagyhatjuk, bocsánatot nyerve arra. Köszönjük néked, Atyánk, hogy mutatod nekünk újra Jézust. Segíts bennünket, hogy fölfogjuk, hogy mekkora bajban vagyunk, és hogy mekkora szükségünk van erre a valakire. És segíts, hogy be tudjuk őt fogadni a szívünkbe, mint a mi megváltónkat, mint a mi Urunkat, akinek mindent átadunk magunkból is, meg az életünkből is, aki előtt meghódolunk, akit dicsőítünk, akit szeretünk, akihez mind halálig ragaszkodunk, akkor is, hogyha bármi történik velünk, és bármekkora árat is kell ezért fizetni. Segíts bennünket, Jézusunk, hogy a tiéd lehessünk, és úgy élhessünk, úgy járhassunk ebbe a világba, mint a te megváltottaid, mint általad üdvözült emberek. Köszönjük néked, hogy te vagy az utolsó szalmaszál, de segíts, hogy el ne mulasszunk, hanem beléd kapaszkodhassunk gyermeki hittel, még ha csak akármilyen pislákoló gyermeki az a hit, akkor is segíts rád bíznunk magunkat, mert általad minden megfordul. Negatívból a pozitívba fordulhat. Segíts bennünket, Urunk, hogy bízunk benned ezen a karácsonyon, és rád bízzuk magunkat. Köszönjük néked azt, hogy ma így együtt lehettünk, és ezekről gondolkozhattunk. Köszönjük néked azt, hogy te egy kemény világba jöttél, és mi is abba élünk. És ebben a kemény világban, ahol mindenféle riválisaid vannak, önjelölt messiások, köszönjük, hogy fölhívod a figyelmünket önmagadra, hogy rád figyeljünk, benned higgyünk, ma is, holnap is, és amíg csak tart az életünk, és azután is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a gyülekezetünket, rád bízhatjuk a családjainkat, betegeinket, a szenvedő testvéreinket, rád bízhatjuk országunkat, népünket, Urunk, rád bízzuk a mi vezetőinket, akármilyen pozícióban is ülnek. Könyörülj meg országunk kormányán is, segíts, hogy észrevehessünk ezen a karácsonyon is téged, és téged magasztaló, dicsőítő emberként mehessünk tovább az életutunkon. Könyörülj meg, Urunk, és mutasd meg a te dicsőségedet a világ népeinek is, nyugati világba különösképpen is, akik egyszer látták a te dicsőségedet, de hátat fordítottak neked oly sokan. Könyörülj meg, és ragyogtasd fel előttük azt, hogy aki a múltjukat széppé tette, és rendezetté tette, azt tudja a jövőjüket is azzá tenni. És rajtad nem lehet csak úgy túllépni. Téged nem lehet csak úgy elfelejteni. Könyörülj rajtuk, hogy újra hozzá találhassanak ezek a népek. Könyörülj meg így, és hallgass meg a mi könyörgésünket ezen a karácsonyon. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki elkészítette magát, és bírja egyházunk felhatalmazását is a szertartáson való részvételre. Jelzem a testvéreknek, hogy holnap is istentiszteletünk lesz 9 órakor, úrvacsorosztással egybekötve. Aztán a következő gyülekezeti alkalmunk az jövő vasárnap délelőtt 9 órakor lesz. Szilveszter vasárnapja lesz, csak délelőtt tartunk istentiszteletet, délután nem lesz istentiszteletünk. Új évkor megint lesz istentiszteletünk, akkor viszont délután 4 órakor, ahogy szoktuk tartani. Tehát új év délután 4 óra. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra. Hirdetem még azt a testvéreknek, hogy most is vannak ilyen naptáraink 2024-es évre. A Visszhang naptár ott van a gondnokunknál, Jánosnál mutatja. Ingyen lehet vinni, mert úgy kapjuk mi is. Aki szeretne, akár több példányba is vihet valakinek, ajándékba is lehet adni a lépcsőházba vagy szomszédba. Itt az előtérbe, amikor megyünk el, akkor vigyük magunkkal, ha igényt tartunk rá. Szép naptár, van benne egy közmondás, és akkor ahhoz kapcsolódóan egy ige. Sok közmondásunk mögött egy ige áll, bibliai szentírás, úgyhogy ez nagyon szép dolog, és ezt úgy valahogy jól össze tudják hozni ezek az írók, akik ezt a naptárat készítik. Úgyhogy vigyenek belőle a testvérek, amennyit szeretnének. Jut azoknak is, akik az úrvacsora után jutnak majd hozzá. Végezetül itt áldott karácsonyt kívánok kedves testvéreknek, minnyájuknak, családjukkal, egyetemben, és az Úr áldja meg az otthonaikat, a szívüket, az életüket igazi karácsonyi fénnyel, békességgel, szeretettel. Most pedig lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, a 323. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük a kijelölt verseit, a 3., 4. és 5. versét. 323. harmadik verse. Így kezdődik: ó, emberi testbe öltözött Jézusunk, lásd, mind gerjed ez a mi szívünk. 323, harmadik, negyedik és ötödik versét énekeljük, és utána, aki nem kíván részt venni az úrvacsorán, az elmehet, attól innen szeretnék most búcsút venni.